Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallották. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A szegény imája eljut Istenhez. Ez a Szentírásból vett idézet a címe Ferenc pápa üzenetének, amelyet a szegények 8. világnapjára írt november 17-ére. A Szent Atya úgy fogalmaz: kedves testvéreim, a szegény imája Isten fülébe jut. A bibliai bölcsességnek ez a kijelentése az idei, az imádságnak szentelt évben, előretekintve a 2025-ös rendes jubileumra kiválóan segíthet felkészülnünk a szegények 8. világnapjára, amelyet november 17-én tartunk. A keresztény remény magában foglalja azt a bizonyosságot, hogy az ima Isten színe elé jut. De itt nem akármilyen ima szerepel, hanem a szegények imája. Gondolkozzunk el ezen a szón. Olvassunk a szegények arcán és történeteiben, akikkel korunkban találkozunk, hogy az imádság, a velük való közösség és a szenvedésükben való osztozás terévé váljon. A kárpátaljai Nagyberegre látogatott Herceg Anita, a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete, a Katolikus Karitász orvosmissziójával, ahol közel 200 helyi és környékbeli felnőttnek és gyermeknek biztosítottak prevenciós szűrővizsgálatokat, tudatta a Katolikus Karitász a távirati irodával. A tájékoztatás szerint a nagyberegi református líceumban végezték a szűrővizsgálatokat a Karitász önkéntes orvosai és ápolói. A vizsgálatokra előzetes regisztrációval lehetett jelentkezni, és 2 nap alatt minden résztvevő alapos szűrésen esett át. A közlemény idézi Écsi Gábort, a Karitász országos igazgatóját, aki úgy fogalmazott: az orvosmisszió tagjai idejüket, figyelmüket és szaktudásukat adják, és reményét fejezte ki, hogy hiánypótló munkájukat még sokáig folytathatják. Herceg Anita a közlemény szerint arról beszélt, hogy tapasztalata szerint a Katolikus Karitász által biztosított prevenciós szűrések létfontosságúak az ott élőknek. A MÁV a legkorszerűbb műszaki megoldásokat is igénybe veszi, ezért várhatóan a december 4-i határidőre elkészül a Miskolci fővonal felújított szakasza, közölte a MÁV ZRT kommunikációs igazgatósága a Vasúttársaság honlapján. Emlékeztettek, a MÁV komplex felújítást végez a Miskolci fővonal közel 30 kilométeres szakaszán az Építési és Közlekedési Minisztérium 5 pontos akciótervének részeként, de teljes egészében a Vasúttársaság saját forrásából, mintegy 18 milliárd forintból. A beruházás célja, hogy a vonalszakaszon megszűnjenek a sebességkorlátozások és késések. Kiszámíthatóbbá váljon a menetrend, az utazási idő pedig akár 5 perccel rövidülhessen. Szerelési hibák sorozata, valamint a karbantartás és a szabványossági felülvizsgálat hiánya vezetett a Miskolc-Tapolcai barlangfürdőben keletkezett tűzhöz, közölte a Miskolci önkormányzat. A Borsodabolyi-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvizsgálati jelentésről szóló határozatra hivatkozva a távirati irodával. Több elektromos hibára utaló ok egybeesése okozta a tüzet. A kapcsoló műszaki állapota, a fázisvezetőn a feszültség jelenléte, szerelési hibák sorozata, a karbantartás hiánya és a terasz lámpatestjeinek szabványossági felülvizsgálatának hiánya. Ez áll abban a határozatban, amelyet nemrégiben kapott készhez Miskolc polgármestere. Tóth Szántai József a közösségi oldalára feltöltött videójában a tűzvizsgálati jelentés tartalmának ismertetése mellett azt mondta: az önkormányzat megteszi a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy kiderítsék, kik tehetők felelőssé a karbantartási munkálatok elmaradásáért. Megerősítette, mindenképpen újjáépítik a barlangfürdőt, A létesítmény szeptember 6-án este gyulladt ki, a tetőszerkezete teljesen leégett, a tűzben senki sem sérült meg. Végül az időjárásról. Vasárnap a köd zsugorodik, de főleg az Észak-Alföldön, a nyugati határvidéken tartósan párás ködös, az északkeleti tájakon borult marad az idő, másutt sok napsütésre van kilátás. A ködös tájakon szitálás előfordulhat, a déli eszél döntően gyenge vagy mérsékelt marad, csak néhol lehetnek élénklökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul. A naposabb részeken mérhetjük a 10 fok körüli értékeket, míg a tartósan ködös, párás, borult tájakon 5 foknál is hidegebb maradhat az idő. Híreket hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A mai adásban nosztalgiázom, hiszen 2 rádiótörténeti gyűjteménnyel kapcsolatos riportomat szerkeztem újra adásban. Műsoromból megismerhetik a Miskolci Egyetem egyedülálló rádiógyűjteményi kiállítását, valamint egy gyulai, különleges rádiógyűjteményt is, amely magántulajdonból vált a város közkincsévé. Nos, szóljanak a Szent István Rádióban rádiótörténeti riportjaim! Vlasics Nándorral a Békés megyei Gyula városában találkoztam, ahol egy rádiótörténeti gyűjtemény. Kellős közepén állunk, ha fogalmazhatok így, mert hogy beléptünk ide a gyűjtemény első termében. Nos, mi is keltette fel önben az érdeklődést annak idején a rádiók és a rádiózás iránt?
Mindenek előtt üdvözlöm a rádióhallgatókat és azokat a hallgatókat is, akik esetleg megfordultak ennek a kiállításnak a magánkiállítási bemutatóján az elmúlt években. Nagyon régen, több mint fél évszázada, 1955-ben érintett meg a rádiótechnikának a varázsa. Rádiótechnikai mérnök voltam, hát természetesen most már koromnál fogva nyugdíjas, és hát ugye többé-kevésbé a rádiótechnika, a rádióval való foglalkozásat végigkísérte az életemet, ami 1955 utolsó heteiben realizálódott, felkeltette az érdeklődésemet, hát az csak fokozódott, és végig a életem része volt. Rádiótechnikai területeken is dolgoztam, más területeken is, de a rádióval való foglalatoskodás az mindig jelen volt az életemben.
És gondolom az évek folyamán alakult ki az a gyűjtemény, amely most itt körülvesz bennünket. Hány évvel ezelőtt kezdte gyűjteni a rádiókat?
Érdekes a kérdésre a válaszom. Engem 1978-ig abszolút nem érdekeltek a régi rádiók. Ugye mérnök voltam, egy technikai szemlélet, ugye az ember a jelent és a jövőt tervezgeti, és hát a régiségek azok legfeljebb annyira érdekeltek, hogy minden egészséges gondolkozású ember úgy rá csodálkozik, hogy jé, hát ugye ez a múltunk, ez egy szép, erre vigyázni kell, ez egy érték. Ennyi volt és nem több. 1978-ban, hát szinte egy pillanat alatt, egyik percről a másikra egy külföldön nyert élmény keltette fel az érdeklődést a régi rádiók iránt, és talán egy perccel korábban még szó sem volt, de egy perccel később az eltökélt szándékom volt, hogy ahogy hazaérkezem, akkor első utam Budapesten dolgoztam azokban az években, hogy az ecseri telepre fog kivezetni, akkor már a Nagypirosi úton működött, és hát ugye utána nézek, hogy ebből a korszakból milyen rádiotechnikai eszközök találhatók. El kell mondani, hogy a várakozásom az nem teljesült, mert sokkal nagyobb kínálatot véltem felfedezni, tehát akkor több mint 30 évvel ezelőtt sem volt egyszerű dolog már ezeket a régi készülékeket megtalálni, természetesen roncs formában.
Lépésről lépésre szerezte be ezeket a készülékeket, és ön is újította fel, ön barkácsoltam olyan formájúvá, amelyeket ha most nézek, akkor teljesen azt a képzetet keltik, mint hogyha új készülékek lennének, tehát a legjobb állapotban vannak.
lényegét tetszik látni a kérdésnek. Valóban ezek a készülékek az eredeti gyári állapotokat mutatják, nem csak kívülről restaurálva, hanem szerkezetileg is felújítva. Adaptoló gyári formában készülékeknek egy tekintélyes része működik, tehát a korabeli állapotában mindegyik készülék csak az eredeti alkatrészek, azokat az eredeti alkatrészeket tartalmazza, amelyekkel ezek a készülékek annak idején fölépültek. Tehát bármelyik rádió, amelyik éppen nem szól, megszólaltatható rövid pár perces munkával beletéve egy korabeli alkatrészt. Ellenben minden gyártó a készülékeiben a 30-as évek közepéig egy saját alkatrész háttérrel rendelkezett, ezért egy standard készülékben nem illik olyan alkatrészt tenni, vagy fordítva, és hát még fokozhatnánk tovább is a sort.
És ön újította fel ezeket a készülékeket?
Igen, hát amit most itt teszik látni, és amit látnak a ide látogatók is, hát ez több ezer munkaórának, kb. 4000 munkaórának a eredménye.
Említette a beszélgetés elején, hogy magángyűjtemény volt ez a gyűjtemény, és sokáig a látogatók az ön magánlakásában nézhették meg ezt a gyűjteményt. Idővel Gyula város önkormányzata felkarolta ezt a nemes kezdeményezést, új helyre került a kiállítás. Most jelenleg itt beszélgetünk. Egy közel hány négyzetméteres területen állunk most?
Tehát most egy 100 négyzetméteren van berendezve a kiállítás két tematikában. Az egyik kiállító terem az a rádiótechnikai technológiai fejlődését mutatja, mondjuk az első 30 évet. A második pedig, hogy milyen módon jutottak el a hosszú hullámoktól a centiméteres hullámoknak a birodalmába. Ez egy speciális, inkább távközléstechnikai kiállítási szekció, de tulajdonképpen a lényege az, hogy a két teremben lévő technikai és technológiai irányultság párosulva a hullámhoz csökkentésével vezetett el tulajdonképpen ahhoz a csodához, amit a távközlésben nap mint nap a jelen embere megér.
Javaslom, hogy induljunk el most a kiállításon. Legyen olyan kedves, ismertessen a főbb állomásokat, és néhány érdekességet emeljünk ki a kiállított tárgyak közül.
Igen, tehát akkor 100 négyzetméteres kiállító területtel rendelkezünk két helységben. Az első helységben, ahol most állunk, ez tulajdonképpen a Magyar Rádiónak az első 30 esztendeje, súlyozottan az első 15 esztendeje, és hát egy kicsit gondolva a nosztalgia igényekre is, egy kis összeállítás található a 50-es, 60-as évek rádiókészülékeiből. Négy tematika kapcsolódik össze. Ezen a fal részen szemben, hát a hallgatók nem látják, mi viszont igen, 1925-29 korszak jelenik meg, amikor a rádió még laboratóriumok világában kereste a fejlődés útját. Rendkívül ritka készülékek. Itt több olyan készülék található, ami az országban a legjobb tudomásom szerint itt látható. Készülékek természetesen szintén felújított, teljesen restaurált állapotban. Ebben az időben a rádió még akkumulátorokról, telepekről működött hangvisszaadó szerkezet, mindig a készülékhez kapcsolódott kívülről. És hát ezek az évek, 1924-25, 28-29 vitték a rádiót el a ipari korszakába, tehát tulajdonképpen ezek az évek alapozták meg az ipari rádiógyártást, amit hát itt látunk. Szemben az első 10 esztendő egy lépcsőzetes állványon 1929-30-tól 1940-ig, illetve néhány darab rádiókészülék a háborús rádiógyártásnak a korszakából. Minden készülék magyar vonatkozás, a standard Philips, magyarországi standard, magyarországi Philips, magyarországi telefonken készülékei láthatók itt. A válogatott készülékek, tehát itt nem azokkal a készülékekkel találkozik a látogató, ami éppen volt és fel lett újítva, hanem szakmai szempontok alapján válogatva. Mindegyik készülékben egy-egy technikatörténeti specifikum, tehát valamilyen új elv, új műszaki megoldás, nagy isten új dizájn jelent meg elsőként ezekben a készülékekben, melyek erre a célra ki lettek választva. Ebből a korszakból kiemeljük az Orion gyárat, hiszen az Orion a magyar iparnak egy zászlós hajója volt, amelynek szintén egy 10 éves keresztmetszetét látják a látogatók 1930-1940 közötti időszakból.
És kijelenthetjük azt, hogy a magyar rádiózás hamar be tudott kapcsolódni a világ rádiózásába, ugye?
Feltétlenül így van. Hát ennek megvoltak a konkrét okai. A 1920-as évek derekán járunk, ugye mögöttünk van Trianon, a határok, és hát a rádióhullámok, azok nem jelenthettek sorompót. Hát így mondom, a magyar beszédnek, hangnak, gondolatnak. Tehát ezek mind olyan tényezők voltak, amelyek serkentették az állami vezetést, hogy ezt az új lehetőséget, ezt mielőbb birtokba vegyék.
Különösen tetszik a kiállításban az, hogy különböző leírásokkal is segíti a látogatót a történeti korok áttekintésében, és ha már a magyar vonatkozásról beszélünk, akkor engedje meg, hogy egy mondatot vagy egy gondolatot idézzek. Hallóit, Budapest, 1925. december 1-en, a Magyar Rádió megszületésének napja. Este 8 órakor a stúdióban felcsendült az ünnepi hangverseny. A világhírű operaénekesnő Sándor Erzsi Donizetti nagyáriáját énekeltem, és az éter hullámai elvitték a magyar kultúra üzenetét és a magyar szót az országhatárokon át. Erről beszéltünk.
Igen, igen. És annyit talán mindenképpen célszerű elmondani, hogy a értő múzeum vagy kiállítás látogatásnak talán az lehet a célja, hogy nem csak átszaladva a látottakon, hanem a dokumentumokba is egy kicsit belenézve, beleolvasva áll össze igazán ennek a korszaknak, általában minden kiállításnak a mondani valója, mert hiszen egy kiállításnak mondani valójának kell, hogy legyen.
És erről a mondani valóról még beszélgetésünk végén néhány gondolatot és néhány szót ejtünk is. Ha kiállításról beszélünk, az embereket mindig érdekli a számszerűség. Körülbelül hány készüléket láthatunk itt?
140 rádióféleség van kiállítva, de hát, ahogy említettem, mind válogatott készülék. Gyakran megkérdezték tőlem, hogy hány darab készülék van, és amikor ezt a számot elmondtam, mert akkor éreztem a telefonban a másik végén a csalódás, hogy csak ennyi. Hát igen, de hogy ezek a készülékek mit mondanak erről a korszakról, az egy másik dolog, mert, mint ugye említettem, több olyan készülék található, ami rendkívül ritka, tényleg a magyar iparű múltnak olyan emlékei, tárgyértékei, amelyek hát ugye nem csak megőrzendők, hanem a jövőre vonatkozóan tovább gondolandók is, mert hiszen ha valaki veszi a kellő fáradtságot és rászánja azt az időt, hogy a magyar híradástechnika nem is olyan régen, de hát itt elsősorban a 30-as évekről beszélünk, milyen színvonalon állt, és hát ha szomorúan a jelennel is szembesülnünk kell, akkor azért a kiállításról való távozás az olyan némi reményt ad a jövőre vonatkozóan, hogy talán nem annyira sanyarul jövünk, mint ahogy sokszor első látásra tűnik manapság.
A tárlat két teremből áll, az első teremben látható fontosabb látnivalókat már megemlítettük és bemutattuk. Beszéljünk a második teremről. Ott mit láthatunk, és át is megyünk közben, mert így könnyebb lesz róla beszélnünk. Nos, itt vagyunk a második terem ajtajában. Milyen látvány is tárul a szemünk elé?
Hát ebben a kiállító helységben, ahogy említettem, a rádiotechnikának inkább a távközlési vonatkozásai jelennek meg. Mindenek előtt az a folyamat, amivel a rádió hírközlés birtokba vette a rövid hullámokat, ez a kezdet. Hiszen ugye a rádió hosszú és közép hullámon ver gyökeret, és jó néhány évig az a hivatalos teória, hogy a jövő útja a hosszú hullámok és a rövid hullámok hírközlésre alkalmatlanok. Nos, az Egyesült Államokban, és mondjuk ez a szakmai terület, ha lehet mondani, a speciális kutatási területem is, a 20-as évek elején a hivatalos rádiókísérletezők bebizonyították, hogy rövid hullámokban óriási lehetőségek vannak, de ezek a lehetőségek időlegesek. Ugye nem tudták még a jelenségek okát, több ezer mérföldes rádiókapcsolatok épültek fel egyik pillanatról a másikra, és hát ugyanilyen rövid idő alatt meg is szűntek. Nos, ebben a kiállító helységben tulajdonképpen végigkövetjük azt a korszakot, hogy milyen eszközökkel, milyen technikai háttérrel vette birtokba a rádió hírközlés számára rövid hullámokat, és hát mindezt tesszük úgy, hogy a magyar viszonyokat tekintjük át, de Magyarország is bekapcsolódott, magyar rádiók kísérletezők nevezték őket rövid hullám amatőröknek is ebben a folyamatban, tehát itt négy tárolón keresztül tulajdonképpen a magyar viszonyokra aktualizált 1926-36 közötti időszak kerül ugyanilyen szempontok alapján áttekintésre. Majd találkozunk a Egyesült Írtó munkájában, nem véletlenül, hiszen ehhez a tevékenységhez a Baj Zoltán, a gyulai születésű Baj Zoltán munkásságán keresztül egy kapcsolat alakult ki ebben a tevékenységben az Egyesült Írtó Kutató Laboratóriuma és Magyar Rövid Hullámú Amatőrök Országos Egyesülete között, és hát tulajdonképpen ez a munka vezetett el, hogy a hullámhozt még jobban csökkentették, hát tulajdonképpen máshol is a világon ez így történt. Nálunk ez a folyamat a Egyesült Írtóban zajlott le, ami hát elvezetett a magyar radarprogramhoz, és az abból kisarjadt holdradar kísérlethez, ami hát ugye a Baj Zoltán kutatócsoportjának a vezetésével történt meg.
Örülök, hogy megemlítette Baj Zoltán nevét, ahogyan is mondta, gyulai születésű, tehát méltán lehetnek önök rá itt Gyulán büszkék, és ha jól tudom, akkor vele kapcsolatosan még vannak terveik és álmaik itt a kiállításon.
Igen, hát akkor talán, ha megfordulunk, hogy némileg még üresek a tárlók, tulajdonképpen egy fal rész fogja összefoglalni azt a munkát, ahogy a magyar radar megszületett. És talán az első alkalom, hogy médiában elmondhatom, hogy a II. Világháború alatt, hiszen akad egy katonai célú alkalmazás volt, Anglia, Németország, Egyesült Államok után Magyarország volt képes radart előállítani és katonai hadrendbe állítani. Magyar felderítő radarállomás, tehát magyar gyártmány, amit a Standardben készítettek el, Istvánfi műszaki igazgató vezetésével 1943. decemberben Dabason már működött. És hát tulajdonképpen ez a folyamat 1944-ben, ugye a német megszállás kapcsán ilyen értelemben a magyar radarra már nem volt szükség, hiszen a Wehrmacht hozta magával a saját technikáját. Ugye a Baji kutatócsoport persze katonai jóváhagyással hozzáfogott a holdradar kísérlethez 1944. márciusában, és hát ugye sikerre vitték 1946. február 6-án. Hát tulajdonképpen a kiállításnak ez a része ezt a folyamatot fogja megjelentetni a látogatók előtt.
Remélhetőleg sikerült hallgatóinkban felkelteni az érdeklődést a rádió történeti gyűjtemény iránt, és ha ide Gyulára érkeznek, akkor ezt a történeti gyűjteményt mindenképpen nézzék meg. Nos, mondjuk el a hasznos információkat, hol is található a gyűjtemény és mikor látogatható.
Hát köszönjük a kedves lehetőség felkínálását. Gyulán a Turinforbikoda épületében, Kossuth Lajos utca 7 szám alatt várjuk a látogatókat, és hát én személy szerint várom azokat is, akik annak idején néhány éven keresztül a magánkiállítást meglátogatták. Jöjjenek el újból, nézzék meg a változást, a bővülést a hónapokban, akkor a délelőttől a esti órákig várjuk a ideérkezőket és a látogatókat.
Ígértük azt a beszélgetés során, hogy megemlítjük, mi is lehet a mondani valója, mi is lehet az üzenete ennek a kiállításnak. Nos, az önvéleménye szerint milyen célt is szolgál ez a tárlat?
Hát ugye egy kiállítás az mindig élményt nyújt, azért rendezik a kiállításokat, és hogy ez az élmény minőségében milyen, tulajdonképpen talán attól függ, hogy mennyire szól a jelenhez. Ennek a kiállításnak az első pillanattól kezdve, tehát már a magánkiállítás korszakában is az volt a célja, az volt a szándékom, hogy megjelentessem a magyar ipari múltnak egy hajdani dicső fejezetét. És ezt úgy tegyem, hogy nem csupán itt rádiótechnikai eszközökkel találkozzanak a látogatók, hanem azt a technikai, technológiai fejlődést vigyük végig, amik a rádiót a bölcsőtől elvezette a úgynevezett tranzisztoros korszakig, mert hiszen ennek a folyamatnak az eredménye az az elektronikai robbanás, hiszen az elektronikai csodáknak az alapja az a tranzisztorokban jelent meg, és a tranzisztornak semmi más feladata nem volt, mint az, hogy a rádiókészülékekből a készülékek lelkét, az elektroncsöveket egy praktikusabb áramköri eszközzel kiváltsa. Tehát ez van az egyik oldalon, a másik oldalon néhány szót ejtettünk róla, a hullámhoznak a folyamatos csökkentés, hogy az speciális rádiószolgálati ágokat hívott életre, és hát amikor ez a két vonal összetalálkozott, és kezünkbe vesszük a mobiltelefont, leülünk az internet mellé, akkor mindaz a csoda, amit nap mint nap megélnek, és hát az emberek nem is igen gondolnak rá, hogy a gyökerei az bizony ebben a technikában találhatók, hát amit most átnéztünk, eltekintettünk.
Lasics Nándornak, a Gyulai Rádió Történeti Gyűjtemény alapítójának köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Német Ernőben a Miskolci Egyetem távközlési vezetőjével beszélgetek, mert hogy a Miskolci Egyetemen sok érdekességgel találkozhatunk. Többek között az egyetemnek van egy rádiómúzeuma is. Előttem a plakát, amelyen olvasom, Rádiómúzeum Német Ernő és dr. Ernagy József gyűjteményéből a Műszaki Anyagtudományi Kar támogatásával. Hát honnan is jött a rádiómúzeum ötlete?
Ez egy elég régi ötlet volt már, különösen az Ernagy József úr részéről. Ő már körülbelül 20 éve gyűjt régi rádiókat, illetve elektronikai berendezéseket, de főként rádiókat. Nekem nem annyira régi keletű ez a gyűjtő szenvedély, körülbelül egy 4-5 éve gyűjtöm ezeket az erekéket. Hát a dolog úgy indult, hogy mint mindenki, én is a régi technika iránt, legalábbis nagyon sokan a régi technika iránt érdeklődök, és ellátogattam egy Orsós Magnum múzeumba. Vezetője megkérdezte, hogy nem kell nekem egy munkácsi televízió készülék. Hát ugye nem rádióval indult, hanem tévével indult a gyűjtés, és mondom, de hát mondom, én nem gyűjtöm, nem áldozok rá összeget, nekem adja, azt mondja, minden barátjának van már ilyen, ha el tudom vinni, elhoztam, és ezzel indult a gyűjtés, az irodámba meglátták, kérdezték, hogy gyűjtöd, nem gyűjtöm, miért, nekem is van, hozták, és egyre több ilyen régi készülékkel ajándékoztak meg a kedves munkatársak, illetve vendégek.
Akkor tulajdonképpen saját magát generálta ez a gyűjtési szenvedély, ha fogalmazhatok, így egymás után jöttek szinte megbeszélés nélkül a tárgyak, csak úgy ott teremtődtek a semmiből?
Igen, ez egy ilyen öngerjesztő folyamat volt, ahogy mondja. Minél több volt, annál jobban tetszett a ide látogatóknak, és annál többen ajánlották fel, hogy ők is tudnak adni ilyen készüléket. És tényleg a gyűjtemény nagy része adományként került ide, tehát kevesebb része az, amiért pénzt áldoztam.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy a Miskolci Egyetem egyik folyosóján beszélgetünk, mert hogy a folyosón kapott egészen pontosan helyet ez a Rádió Múzeum. A Műszaki Anyagtudományi Kar dékáni hivatala előtt álltunk le egymással beszélgetni, és itt van előttünk a gyűjtemény. Hát javaslom akkor, mi gyakorlatilag lépjünk oda a gyűjtemény a kiállított tárgyak elé, és legyen olyan kedves, mondjuk el, mutassuk be a hallgatóknak, honnan is indul ez a tárlat, és miket mutat be.
Hát igen, valóban a Műszaki Anyagtudományi Kar folyosóján vagyunk, és itt azúton is köszönetet szeretnék mondani a Anyagtudományi Kar dékányának, aki támogatta a helységgel, illetve a tároló szekrények szponzorálásával ezt a kiállítást. Itt rögtön az első vitrínben úgynevezett detektoros rádiókat látunk. Hát ezek a rádióknak, hogy úgy mondjam, az ősei, a kezdetleges példányai. Ezeknek az volt a jellemzőjük, hogy nem kellett hozzá semmilyen külső energiaforrás, elem vagy hálózat, hanem az adóállomás által kisugárzott hullámokból vették a megszólaltatásukhoz szükséges energiát, illetve hát az információt is innen fogták. Közös jellemzőjük, hogy ezek meglehetősen csekély vételkészségű berendezések voltak, kicsi hangerővel, és ahogy látjuk itt, fülhallgatós vételre voltak alkalmasak.
Mert hogy a fülhallgató az egy fontos tartozéka volt ezeknek a detektoros rádiókészülékeknek. Ha a magyar rádió történetet, rádiógyártás, rádiókészítés történetét nézzük, akkor mikorra kell visszatekintenünk? Honnan indul a magyar rádiózás?
Hát a múlt század elején indult tulajdonképpen, mint általában minden komolyabb dolog, a katonai készülékek gyártásával indult a 10-es években, 1914-15 környékén. A telefongyár először katonai készülékeket kezdett el gyártani, és a későbbiek során olyan 1924-25 körül a közszükségleti elektronikába is, tehát a privát szférába is kezdték gyártani a rádiókészülékeket. Hát kevesen tudják, hogy Magyarországon elég sok rádiógyártó cég volt, illetve egy bizonyos időszakban, idézőjelben, nagy hatalom is voltunk ezen a területen, hiszen volt olyan időszak, ez a 1930-as, 40-es évekre tehető, hogy a világ rádiógyártásának majdnem a negyedét adta a magyar rádiógyártás.
Milyen adókat, milyen műsorokat tudtak fogni ezek a detektoros készülékek?
Hát ezek főként a helyi adót tudták venni, amelyek bizonyos meghatározott távolságon belül voltak a vételi helytől, tehát ezek olyan 10-20 kilométeres távolságban kisebb antennával meg tudtak szólalni, de ha ettől nagyobb távolságban volt az adó, hát akkor bizony meglehetősen hatalmas méretű antennákat kellett hozzáépíteni, hogy kielégítő minőségbe szóljon. Itt ilyen háztető magasságban, meg még afelőtt elhelyezett antennákra kell gondolni, ami esetenként 20-30 méter hosszú vezetékből is állt.
Haladjunk tovább a kiállításon, szemnél szebb készülékeket látok én itt magammal szemben. Milyen készülékek ezek? Néhány érdekességet emeljünk ki a tárlatból. És igen, összesen hány készülék van itt?
Hát egész pontosan nem tudnám megmondani a számát. Ebben a helyiségben körülbelül egy olyan 100-as nagyságrendű, illetve van még egy tárolóhelyiség a folyosó túlsó végén. Ott szintén találunk egy olyan 30-40 darab készüléket, illetve hát itt a zsebrádiók is találhatók, ami önmagában egy olyan 60-80 darabos mennyiség, illetve van még egy harmadik része is a kiállításnak, ez a telefonközpontnak a folyosóján, ott szintén egy olyan közel 100 darabos kiállítást lehet megtekinteni. Itt gyakorlatilag kronológiai sorrendben láthatjuk, ahogy haladunk balról jobbról a szekrények mentén. Itt az 1960-as évekig vannak kiállítva a rádiókészülékek, kezdve ugye a kezdeti időszaktól, a 20-as, 30-as évektől.
Jó minőségűek ezek a készülékek, jó állapotban vannak, ezt mondjuk el a kedves hallgatóknak. Tehát valóban az idő így őrizte meg ezeket a készülékeket, vagy azért szükséges volt egy kis ráhatás, egy kis rásegítés?
Hát ez nagyon példányfüggő, tehát van, ami tényleg szalonállapotban került a tulajdonomba, de van, ami tényleg roncsállapotban, tehát újra kellett hunérozni, hangszóróvásznat cserélni rajta, meg az elektronika is nagyon rossz állapotban volt, tehát szét volt rozsdásodva, elektroncsövek összetörve, és hát elég tetemes munka van egy ilyen készüléknek a felújításával, tehát ez több 10 órába mérhető, sőt, hát van esetleg olyan, ami akár a 100 órás nagyságrendet is eléri. A készülékek javarészt működőképe, de amikor egy bizonyos határt elért már a készülékek száma, addig nagyon lelkesen újítgattam fel ezeket a készülékeket, de aztán utána rájöttem, hogy lehetetlenség időben, amikor már 10-esével, 20-asával is érkeztek készülékek, tehát ezt majd meghagyom a későbbi időszakra, esetleg a nyugdíjas évekre azoknak a felújítását.
Álljunk meg ott egy szóra, hogy ön az, aki felújította ezeket a készülékeket. Tehát a több száz órás munkaóra az az ön idejéből áldozódott erre a nemes feladatra.
Igen.
És szeretettel csinálta, és végezte.
Igen, hát ez hobbim. És úgy gondolom, hogy érdemesek ezek a készülékek mindenképpen arra, hogy megmentsük őket az utókornak. Hiszen ezek, mint mondta, hogy elég jó állapotban vannak a 70-80 éves készülékek is, hát ezt nem egy éves használatra, vagy garancia időn belüli használatra tervezték még akkor a készülékeket, hanem tulajdonképpen egy életre, és ez tényleg tükrözi a belső felépítése is a készülékeknek, hogy némelyiket elég kevés munkával is helyre lehetett hozni, és mai napig is működőképes.
Emeljünk ki néhány érdekességet. Van-e kedvence? Van-e olyan, ami sehol máshol nem található, vagy nem tudunk róla, hogy más rádiótörténeti gyűjteménynek szerves részét képezni?
Érdekességek, és ahogy itt mindjárt az elején szétnézünk, különböző gyártócégeknek látjuk az emblémáit, de mégis azt mondanám, hogy ez tulajdonképpen a magyar rádiógyártás története leginkább, de látunk ilyet, hogy Telefunken, Siemens, Philips, Standard, ezek mind-mind magyar országi rádiógyárak is voltak, tehát ezeknek a anyacégeknek Magyarországon is volt vállalatuk, és magyarok gyártották, illetve magyar fejlesztések is vannak benne, és magyar alkatrészek is vannak ezekbe a készülékekben. Egy-két érdekesség.
Van-e olyan érdekesség, ami akár a kinézete miatt, akár a nagysága miatt, akár a bonyolult szerkezete miatt különleges és érdekes?
Hát például érdekes az a Philips trilógia tulajdonképpen, amiből most csak kettő van itt, szintén magyarországi gyártású. A 49-es években gyártották ezt, három minőségi fokozatban volt a pajtás, a jóbarát, illetve a mestermű elnevezésekkel, és hát az anyagi lehetőségéhez képest kiki melyik típust tudta megvásárolni. A pajtás volt a legkisebb típus, a mestermű volt a legnagyobb típus, és mindegyiknek közös a formatervezője, Bozai Dezső, híres formatervező művész alkotta ezeknek a meglehetősen jellegzetes külső káváit ezeknek a rádióknak. Aztán van a másik épületben lehet látni, tehát a telefonközpont folyosóján, ugyanezt a készüléket lehet látni Ráva felirattal, Philips helyett. Ez a Ráva, ez a Philipsnek a magyarországi folytatása volt tulajdonképpen. Rádiótechnikai és villamossági anyagok gyára, valami ilyesmi elnevezésből adódott.
Látok én itt Badacsony elnevezésűt, valamint Orion, tehát ha Orion, akkor általában televízióra gondolunk, de bármi hihetetlen, volt Orion rádiókészülék is.
Igen, hát az Orion gyár az meghatározó volt a magyarországi rádiógyártásban. Ők tulajdonképpen izzólámpa gyártással kezdték a tevékenységüket, de ahogy divatba jött a rádió, úgy elkezdték ezeket gyártani, és rohamos ütembe fejlődött a gyártási kapacitásuk. Tulajdonképpen a magyarországi rádió gyártásnak, hát most százalékban nem tudom kifejezni, hogy hány százalékát, de nagyon meghatározó százalékát adták. Tulajdonképpen 286 féle rádiót gyártottak a 20-as évek végétől 1984-ig, amikor is megszűnt a Orion gyár a KGST határozatának megfelelően, amikor át kellett adnunk a bulgároknak a rádiógyártást.
Küllemükben változtak a rádiókészülékek, ez nem kétséges, hiszen itt előttünk is többféle fajta rádiókészüléket látok. Na de vevő képességükben és a vételkörzetükben változtak-e, erősebbek lettek? Több adó befogására voltak képesek?
Hát igen, mint ahogy a küllemükben is meglehetősen változó kinézetűek, illetve minőségűek, úgy a vételkészségben is meglehetősen sokrétű a kínálat. Úgy hát a legegyszerűbbek voltak ezek a detektoros levők, amit említettünk, amik meglehetősen gyengék voltak. Majd azután a 20-as, 30-as éveknek az úgynevezett egyenes rendszerű vevőkészülékei következtek, amik hát szintén nem bírtak a mai füllel túl nagy vételkészséggel, illetve túl jó hangminőséggel. Majd ezután a következtek az úgynevezett szuper rendszerű készülékek, amik már jobb állomás szétválasztó képességgel bírtak, illetve tisztább hangminőséget produkáltak, és hát ezután, ami egy jelentős mérföldkő volt, a URH-sárnak a bevezetése, ami egy lényegesen jobb hangminőséget biztosított, mert más rendszerű modulációt használtak, kevésbé volt érzékeny autógyújtás zavarokra, villamossági készülékek zavarására, vagy villámlásra, például légköri zavarokra, és hát hogy ebből fejlesztették aztán tovább a sztereó készülékeket, és itt kizárólag Magyarországon kizárólag csak az URH-sávba készültek sztereó készülékek. Ezek már a 60-as évek vége felé kezdtek divatba jönni.
Meg kell még említenünk a zsebrádiókat, valamint a rádió alkatrészeket és azokat a plakátokat, posztereket, amelyek a korban, az adott korban reklámozták a rádiózást, a magyar rádiózást. Ezek is fontos részei a kiállításnak.
Hogyne? Hát hiszen, mint említettem, nem csak rádiókat gyártott a magyar ipar, hanem a hozzátartozó alkatrészeket is. És itt ebbe a vitrínbe láthatjuk a elektroncsöveket, amelyek kezdetben szinte kizárólagos elemei voltak, erősítő elemei a rádiókészülékeknek. És ezeknek nagy részét a magyarországi Tungsram gyár készítette. Itt láthatunk belőle sokféle típust, a korabeli fejlettségeknek megfelelően a legrégebbi 20-as, 30-as évektől kezdve egészen szintén a 60-as évek, 70-es évekig láthatunk rádiócsöveket. Illetve ebbe a vitrínbe látunk még egy meglehetősen érdekes multifunkciós eszközt, ez a bordás henger alakú készülék. Ez nem tudom, van-e tippe rá, hogy mi lehetett?
Most innen távolból nem mondom meg, de ha közelebb megyünk, akkor pedig már el tudom olvasni, hogy miről is van egészen pontosan szó. Ugye azt olvassuk, hogy termoelektrogenerátor. Hát ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy kezdetben, tehát a komolyabb rádiókészülékek megjelenésekor még a villamosítás nem volt egyértelmű, nem volt minden faluban, minden városban elektromos hálózat, és így úgynevezett telepes vevőkkel oldották meg a rádiózást. És ez például arra szolgált, hogy ahol nem volt elektromos hálózat, ne kelljen a méregdrága telepeket venni, mert ezek meglehetősen húzós árba kerültek már akkor is, és ez egy olyan termő elektromos eszköz, hogy alá kellett gyújtani egy kerozinlámpával, és azért mondom, hogy multifunkciós, mert egyrészt világított maga a lámpa, másrészt a rádió részére szükséges anódfeszültséget, illetve fűtőfeszültséget szolgáltatta a termoelektromos hatás révén, harmadszor pedig volt még egy olyan funkciója is, mivel orosz volt ez az eszköz, hogy a csáját rá lehetett tenni, megmelegíteni, és a rádiózás közben lehetett forró teját iszogatni.
Luxi, Luxi! Luxi, Luxi! Mikor az úrnak táncol,
szabadon úgy jöttem, hogy a télen összeállt a sok jó fej. Hosszú felvétel, nincs kivétel, hát everybody táncra fel. Jöjjön gerő a hangerő, a közeg is hallja úgy a nyerő. Hát nyomasd a tertán, ez a habatortán, egy mini világ levő.
És ha tovább megyünk, akkor a zsebrádiókról is szót kell még ejtenünk. Különböző nagyságú, különböző kivitelű, színű zsebrádiókat láthatunk magunk előtt. Itt is sikerült a zsebrádiók széles tárházát bemutatni véleményem szerint.
Igen, hát itt is a legegyszerűbb típusból indultunk ki, az úgynevezett két tranzisztoros típusok. Ezek a legritkábbak, amik itt a tárlószekrény elején láthatók. Mai szemmel nézve tulajdonképpen ezek lennének a legértéktelenebbek kapcsolás technikailag, illetve a benne lévő anyagfelhasználás értékét tekintve, viszont a mai napra már elég kevés található belőlük, úgyhogy ezért viszonylag ezek az értékesebbek, és hát ezek a 70-es, 80-as évek béli rádiók, amiket láthatunk is itt is, ezek már kevésbé értékesek, tehát ezek már azért tucat számra megtalálhatók, de mindenképpen célszerűnek tartottuk, hogy így kronológiailag átfogja ez is a rádiógyártásnak a skáláját.
Az önök kettőjük gyűjteményéből gyűlt össze ennyi rádió ebben a tárlatban?
Igen. Hát tulajdonképpen a gyűjtemény nagyobb része az Ernagy Józsefi, de tehát a kettőnk gyűjtésén kívül kaptunk egy pár darab készüléket itt a helyi kollégáktól is ajándékként. De tulajdonképpen igen, tehát kettőnk gyűjtése.
Egy milyen nagyságú korszakot ível át ez a gyűjtemény? Mi a legrégebbi készülék, és mi a legfiatalabb, ha fogalmazhatok így, amely még fiatalként belekerülhetett ebbe a gyűjteménybe?
Hát ugye az 1927-es detektoros rádió a legöregebb készülék, és itt tulajdonképpen a 60-as évek vége feléig, 66-67 körül gyártott készülékek a legutolsók, amik jelenleg ki vannak állítva. De tervezzük majd egy szélesebb skáláját is még bemutatni a készülékeknek, ahol is a 60-as évektől a 70-es éveken keresztül a 80-as évek elejéig a már nem igazán antik, hanem inkább retrónak nevezhető, ilyen modernebb, hifi jellegű készülékek is ki lesznek állítva. Illetve hát majd láthatók ott azok az üres tárolószekrények, ahol majd egy rövid kis TV kiállítás is lesz. Hát méreteit tekintve ez már korlátozza a kiállítandó darabszámot, hiszen a tévék azért, mint tudjuk, elég nagy terjedelműek, de ott is megpróbálunk egy rövid áttekintést adni a magyar ipar fejlődéséről.
Ha már érdekességet említünk, nekem van itt egy kedvencem, ami több funkciós, multifunkciós, ugye hanglemezt is tudtak rajta játszani. Még felvevő is volt, rádió is, magnó is, minden egyben. Volt ilyen?
Igen. Hát ugye kérdezte az előbb, hogy mik a leginkább érdekes készülékek. Igen, ezt jól kiszúrta, ez valóban érdekes készülék. Ez egy korabeli hifi torony tulajdonképpen. Hát ez már URH-sával ellátott készülék volt, tehát nagyon tiszta, jó hangminőségű volt. Igaz, még nem sztereó, de tényleg egy jó hangzású készülék, és a méretéből adódó olyan is, ez már azért a mély hangokat is szépen le tudta sugározni. Ugye ez egy négysebességes lemezjátszóval van egybeépítve, illetve egy orsós magnetofon készülékkel, tehát itt már a rádióban elhangzott műsorokat fel is lehetett venni ezzel a magnetofon készülékkel, illetve vissza lehetett játszani. Az akkori viszonyok között ennek már egy elég komoly kimenő teljesítménye volt, és hát bizony az ára is elég komoly volt, majd hogy nem egy autóéval vetekedett, de tényleg egy csúcskészülék volt. Ez a telefongyár későbbi nevén Terta gyár egyik terméke.
És ha már rádiókészülékekről beszélgetünk egy rádióban, a Szent István Rádióban, különösen érdekelne engem, hogy akár működőképesek még manapság is ezek a rádiókészülékek, tehát bekapcsolhatjuk őket, és netán még mondjuk a mi rádiónk is hallható bennük?
A természetesen nagy része működőképes a rádióknak. Bekapcsolhatóak, működnek, annyi, hogy ugye a tranzisztorosoknak elemet kell biztosítani, a elektroncsöveseknek pedig hálózati tápellátást. Igen, a Szent István Rádió is, tehát az ORH sávon bejön a Szent István Rádió is.
A kiállításnak van olyan része is, amikor bemutatják azt, hogy milyen volt egy készülék, hogyan jutott el önhöz, és milyenné vált, amikor már felújította, vagy legalábbis az eredeti formájára visszavarázsolta, ha fogalmazhatok így. Ilyet látok én most itt magunk előtt. Erről a készülékről, vagy ezekről a készülékekről mit tudhatunk?
Ez egy mementó, hogy úgy mondjam, a legrosszabb állapotban lévő rádió felújítási fázisait követhetjük itt végig tulajdonképpen. Három darab ilyen roncs készüléket kaptam, és háromból raktam össze ezt tulajdonképpen, ami újra lett politúrozva, újra lett hangszóró vásznazva, és természetesen elektronikailag is fel lett újítva. Hát sajnos a rádióban ugye képeket nem láthatunk, de erről annyit lehet elmondani, ugye, hogy ha le van feselve róla a funérozás, szét van rothadva rajta a hangszóró sejem, illetve meg vannak olvadva itt a korabeli műanyag alkatrészek, törött a skála üvege, és meglehetősen rozsdás a belseje is, itt ki van emelve belőle a elektronikai rész. Hát látni, hogy teljesen nemhogy megkezdte, hanem némelyik részt már meg is ette a rozsda, de hála Istennek a három készülékből lehetett egy teljesen működőképest és szalonállapotút létrehozni.
És akkor beszéljünk még a jövőbeli tervekről, bár már néhány mondat erejéig említést tett a jövőbeli tervekről, de mi a folytatás? Lehet ezt még bővíteni, és szeretnék is bővíteni? Mik a további tervek?
Szeretnénk bővíteni. Hát most egyelőre az első bővítési fázis az, amit említettem is, hogy egyrészt tévékkel fogjuk bővíteni a kiállítást, másrészt magnetofon készülékekkel, és harmadrészt pedig táskarádiókkal fogjuk bővíteni, ami ugye inkább a nagy tömegű gyártás az inkább az 50-es, 60-as, 70-es éveknek volt a divatja.
A Rádió Múzeumot a Miskolci Egyetemre látogatók, vagy a Miskolci Egyetemen tanulók megnézhetik és megtekinthetik, de akikben most riportunk kapcsán keltjük fel az érdeklődést. Az ő számukra is nyitott ez a tárlat, tehát megnézhetik, mikor várják a kedves érdeklődőket.
Természetesen a kiállítás bárki előtt nyitva áll, az egyetem nyitvatartási ideje alatt, de előzetes egyeztetés alapján esetleg külön tárlatvezetés is kérhető olyankor, amikor ez a folyosó például alapesetben le van zárva, vagy aki a működő készülékeket szeretné megtekinteni, illetve meghallgatni, ott a már említett telefonközpont folyosóján lévő készülékekből lehet kipróbálni jó pár darabot működés közben megtekinteni.
Egyfajta előzetes bejelentkezés szükséges, tehát az egyetem központi számán felvilágosítást kaphatnak az érdeklődők?
Természetesen ott is meg tudják adni az elérhetőségemet, hát illetve itt is a kiállításon vannak szórólapok, ahol elérhetőségeket találnak, e-mail címet, mobiltelefonszámot.
Miért jó rádiókészülékeket gyűjteni, hiszen ön minden túlzás nélkül kijelentetem, hogy a rádiózás szerelmese.
Így van. Hát ennek a rádiózásnak, nem csak a gyűjtésnek, hanem a rádióhallgatásnak is megvan a hangulata. Mondhatnánk mai szóhasználattal, hogy egy retro feeling. Ugye hát teljesen más volt akkor rádiót hallgatni, amikor egy félig meddig elsötétített szobába ott hangulatosan világítottak a kis lámpácskák, a zölden világító varázsszem, és úgy vártuk gyakorlatilag a műsort, a híreket, a szórakoztató műsorokat, mondjuk rádiójátékoknak a folytatását. Hát ez a mai világunkban már ugye teljesen másképp történik, amikor szinte túl vagyunk terhelve az információkkal, minden azonnal rendelkezésre áll, és hát már a rádiózás is nagyon megváltozott, hogy a részben a műsorszórás is egyre inkább a digitális rádiózás felé kezd eltolódni, illetve az internetes rádiózás felé. De én úgy gondolom, hogy ezt a régi rádiós érzést ezt semmi nem pótolja. És hát, hogy miért is rádiózunk? Hát, hogy egyrészt szórakozni akarunk, másrészt meg én úgy gondolom, hogy mindenki szeretne jó hírt hallani, és a rádiónak azt hiszem, hogy ez is az egyik legfontosabb feladata. És itt most a jó hírt tulajdonképpen szó szerint is értem hívő keresztényként, ha Szent István Rádió és tulajdonképpen a jó hírt, az evangéliumot, Isten igéjét közvetíti, és jó magam is szoktam hallgatni a adásaikat. Tetszenek az ott elhangzott igehirdetések, bizonyságtételek, és úgy gondolom, hogy Isten igéjén keresztül sokat tesznek önök is azért, hogy ennek a jó hírnek, az evangélium erejének a segítségével életeket tudnak megváltoztatni jó irányban.
Német Ernőnek, a Miskolc Egyetem távközlési vezetőjének, a Rádió Múzeum egyik alapítójának köszönöm szépen a beszélgetést, és további munkájához jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Én is köszönöm szépen, hogy felkerestek, és szintúgy Isten áldását kívánom önöknek az áldásos munkájukra.
Mindig hallgatom, hogy szól az én dalom. Ez a zene fekszik nékem, jaj, nagyon.
Táska rádió, szól hozzám.
Táska rádió, folyton nyaggatom. Nem kell a csend nekem.
Táska rádió,
gyere kiabálni most egy jó vel.
Táska rádió, Táska rádió, szólj hozzám.
Ó, nyáron éli jó, nincs egy perc nyugtom, mert érzem minden táncra csábító. A Táska rádió,
Táska rádió,
ritmus dáridó, ejhó, kábító.
Táska rádió, Táska rádió,
gyere kiabálni, nyáron éli jó.
Táska rádió, szólj hozzám. Táska rádió, szólj hozzám.
A Táska rádió,
Táska rádió,
ritmus dáridó, ejhó, oly kábító.
Táska rádió, Táska rádió,
gyere kiabálni nyáron éli jó.
Táska rádió, szólj hozzám, Táska rádió, szólj hozzám.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.